Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, a házasság heten nyitó istentiszteletét közvetítjük a Debrecen Nagyerdei Református templomból. Igét hirdett Bölcskei Gusztáv püspök.
Thank you. Békesség a testvéreknek hittel, szeretettel együtt az Atya Istentől, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, e mai istentiszteleten szeretettel köszöntjük dr. Bölcskei Gusztáv püspök urat, egyházkerületünk püspökét, mai istentiszteletünk igehirdetőjét. És szeretettel köszöntjük főtiszteletű asszonyt, hogy a házasság hete alkalmából így együtt vannak velünk a mostani istentiszteleten. Legyen Urunk áldása az együttlétünkön, hiszen pénteken már a filmklub keretében 160-an, tegnap este dr. Pálhegyi Ferenc professzor testvérünk előadásán több mint 260-an együtt voltunk, és most a mai istentisztelettel folytatódik a házasság hete alkalom sorozata. Énekeljük együtt a 167. dicséretünk első és második versét. Jöjj, mondjunk hálaszót! Elfoglalva. Énekeljük tovább a 487. dicséretünket, és kivételesen most ennek az éneknek a 4.-5. versénél fognak a gyermekek átmenni a termekbe, hogy ott folytassák a foglalkozásukat. 487. dicséretünk első 5 versét énekeljük. Magasztallak én téged, Isten, egeknek királya. székünkön most ülve maradva, olvassuk és halljuk Isten igéjét Mózes első könyvéből, a 37. fejezet első 17 verséből.
Jákob is azon a földön lakott, ahol apja jövevény volt, Kánaán földjén. Ez Jákob nemzetségének a története. Amikor József 17 éves lett, testvéreivel együtt a nyájat legeltette, és ő volt a Bojtár, Bilhának és Cilpának, apja feleségeinek a fiai mellett. József rossz híreket hordott róluk az apjuknak. De Izrael Józsefet minden fiánál jobban szerette, mert öreg korában született fia volt, és ezért tarka ruhát csináltatott neki. Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Egyszer József álmot álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték. Ezt mondta nekik: hallgassátok csak meg ezt az álmot, amelyet álmodtam. Éppen kévéket kötöttünk a mezőn. Az én kévém fölkelt, és állva is maradt. A ti kévéitek pedig körülállták, és leborultak az én kévém előtt. Testvérei azt mondták neki: talán király akarsz lenni fölöttünk, vagy uralkodni akarsz rajtunk. És még jobban meggyűlölték az álmaiért és beszédéért. Egy másik álmot is álmodott, és azt is elbeszélte testvéreinek. Ezt mondta: már megint álmodtam valamit. Egyszer csak leborult előttem a nap, a hold és 11 csillag. Amikor ezt apjának és testvéreinek elbeszélte, az apja megdorgálta, és ezt mondta neki: micsoda álmot álmodtál? Talán bizony járuljunk eléd, anyáddal és testvéreiddel együtt, hogy földre boruljunk előtted. Ezért féltékenykedni kezdtek rá a testvérei. Apja pedig megjegyezte ezt a dolgot. Egyszer a testvérek elmentek Sikembe apjuk nyáját legeltetni. Izrael ezt mondta Józsefnek: testvéreid Sikemben legeltetnek. Gyere csak, elküldelek hozzájuk. József azt mondta neki: kész vagyok rá. Apja azt mondta neki: menj és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid és a nyáj. Azután számolj be nekem. Elküldte tehát Hebron völgyéből, és ő elment Sikembe. Amikor a mezőn bolyongott, találkozott egy emberrel, aki megkérdezte tőle: mit keresel? József azt felelte: testvéreimet keresem. Mondd meg nekem, hol legeltetnek. Az az ember így felelt: elmentek innen, és hallottam is, amikor ezt mondták: menjünk Dótánba. Elment tehát József a testvérei után, és megtalálta őket Dótánban.
Jöjjetek, imádkozzunk! Magasztalunk téged, Urunk Istenünk, teremtett világodért, közelebbről, hogy elhelyeztél bennünket egy-egy család közösségében. Hálát adunk szüleinkért, nagyszüleinkért, az előttünk járt nemzedékért, hitükért, jó példáikért. Hálát adunk szeretteinkért, házastársunkért. Köszönjük gyermekeinket, akikkel megajándékoztál. Köszönjük mindazokat, akiknek minket ajándékoztál. Urunk Istenünk, amikor magunkat a te igéd tükrében megvizsgáljuk, akkor most alázattal kell, hogy megálljunk, mert bizony nem mindig becsültük meg azokat, akiket nekünk ajándékoztál. Nem éltünk mindig szeretetben. Bocsásd meg nekünk bántó szavainkat, türelmetlenségünket. Bocsásd meg mindazt, amivel téged és szeretteinket megbántottunk. És kérünk téged, hogy a te szent lelkeddel most munkálkodj tovább bennünk, áld meg a te igédet, áld meg a mi szívünkben, az engedelmesség lelkével támogass minket, hogy most különösképpen a házasság hete kapcsán, és utána az elkövetkező hetekben, hónapokban is tudjunk s akarjunk odafigyelni egymás felé több szeretettel, hogy a mi életünk téged dicsőítsen. Amen.
Szentlélek, Úristen, védj körül bennünket, készíts neved imádására, magasztalására. Amen. Szeretett testvérek, Istennek szent igéje, melynek alapján előttetek ebben az órában, az ő lelke erejében bízva hirdetni kívánom üzenetét. Megvan írva a már előbb felolvasott bibliai szakaszban, Mózes első könyvének 37. fejezetében, a 37. fejezet első 17 versét már hallottuk, hadd olvassam tovább a folytatást. Amikor távolról meglátták, még mielőtt a közelükbe ért, összebeszéltek, hogy megölik. Ezt mondták egymásnak. Nézzétek, ott jön az álomlátó. Gyertek, öljük meg, és dobjuk bele egy kútba, és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Majd meglátjuk, mi lesz az álmaiból. Amikor ezt Róben meghallotta, meg akarta menteni a kezükből, és ezt mondta, ne üssük agyon. Majd ezt mondta nekik, ne ontsatok vért, dobjátok bele ebbe a kútba itt a pusztában, de kezet ne emeljetek rá. Így akarta megmenteni a kezükből, és visszajuttatni apjához. Amikor odaért József a testvéreihez, lehúzták róla a ruháját, a tarka ruhát. Azután fogták, és beledobták a kútba. A kút üres volt, nem volt benne víz. Ezután leültek enni. Föltekintve látták, hogy éppen egy izmaeli karaván közeledik Gileát felől. Tevéik gyógyfűvel, balzsammal és mirhával voltak megrakva, amit Egyiptomba szállítottak. Ekkor azt mondta Júda a testvéreinek, mi haszna, ha megöljük a testvérünket és elföldeljük a vérét? Gyertek, adjuk el az izmaelieknek, ne emeljünk rá kezet, hiszen a mi testünk és vérünk ő. A testvérei pedig hallgattak rá. Közben azonban midiáni kereskedők mentek arra, fölhúzták Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az izmaelieknek 20 ezüstért. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. Amikor Ruben visszatért a kúthoz, József már nem volt a kútban. Akkor megszaggatta a ruháját, visszatért testvéreihez, és ezt mondta, nincs meg a gyerek, jaj nekem, hová legyek? Akkor fogták József ruháját, levágtak egy kecskebakot, és belemártották a ruhát a vérébe. Azután elküldték a tarka ruhát, elvitették apjukhoz ezzel az üzenettel. Ezt találtuk, nézd meg jól, a fiad ruhája ez, vagy sem? Ő felismerte, és azt mondta, az én fiam ruhája ez. Vadállat ette meg, biztosan széttépte Józsefet. És megszaggatta Jákob a felső ruháját, zsákruhát tekert a derekára, és sokáig gyászolta a fiát. Fiai és leányai mind vigasztalni igyekeztek, de nem akart vigasztalódni, hanem ezt mondta, gyászolva megyek el fiamhoz a halottak hazájába. Így siratgatta őt az apja. A midiániak pedig eladták Józsefet Egyiptomban Potifárnak, a fáraó főemberének, a testőrök parancsnokának. Kedves testvérek, azt hiszem, egyetértünk abban, hogy ez nem egy szokványos esketési bibliai textus. Én magam sem eskedtem még egyetlen alkalommal sem, úgyhogy ezt olvastam volna fel alapigének. Sőt, még arra sem emlékszem, hogy jegyes oktatáson a házasságkötés előtt ez lett volna a jegyes oktatás egyik tárgya, hogy itt van egy bibliai történet, amelyikben benne van az Isten akarata szerinti házasságnak, családnak minden lényeges vonása. Pedig meg vagyok róla győződve, hogy lehetne. És talán egy kicsit távolról kezdem, kicsit sajnálom, hogy már a gyerekek kimentek, tehát tudjuk, ha egy 10-es skálát állítanánk fel hitoktatók, lelkipásztorok, akik tartottak már gyerekisten tiszteletet, és megkérdeznénk, hogy a József története ezen a 10-es skálán hol helyezkedik el, hát biztos vagyok benne, hogy legalábbis dobogós helyezése lenne. Mert a gyerekek végtelenül szeretik ezt a történetet. És azt kérdezzük, vajon miért? Hát persze, izgalmas ez a történet. Hihetetlen dolgok történnek meg benne. De talán van e mögött valami más is. Talán mégiscsak igaz az, hogy Isten úgy teremtett bennünket, hogy gyermekként még bennünk van valami ősi sejtés, valami ősi tudás arról, hogy milyen is az, amikor az emberi élet közössége, egy család valahogy kezd elromlani. És vajon nem úgy van ez, hogy nem kell ahhoz a gyermekeknek egy szót se szólni, hogy valami baj van apa meg anya között, mert ők már azt érzik. Lehetséges, hogy ez az ősi sejtés, ez az ősi tudás, ez az ősi tapasztalat van ott, mert bizony benne van ebben a történetben mindaz, ami az emberi élet közösségeinek az alapvető, meghatározó szövete, annak minden színével és minden fonákjával. Hiszen ez is a bibliai igazsághoz tartozik, amennyire áldott lehetőség, Istentől adott, teremtésbeli adottság, hogy egymásra tudunk találni, egy házasságban, családban, annyira igaz az is, a bűn alá rekesztett világban, az Édentől keletre, hogy a legnagyobb konfliktusok, a legnagyobb és legelkeseredettebb érzelmek megjelenésének a színhelye is ez. Hiszen, ha belegondolunk, egészen elképesztő, hogy ez a történet így szerepel a Bibliában. Ebben nincs semmi érzelgősség, nincs semmi szentimentalizmus. Bocsánat, hogy ezt mondom, nincs semmi kegyes máz. Ez egy nagyon kegyetlen valóság. Ez egy nagyon kegyetlen valóság. És az ember akárhányszor olvassa a Szentírás történeteit, újra meg újra megdöbben, hogy mennyire nem kendőzi el a Szentírás a valóságot. Mennyire nem akar bennünket becsapni, és mennyire nem akarja azt, hogy azt mondjuk, ó, hát nem is olyan komoly dolog ez, el tudjuk mi ezt intézni, pláne mi keresztjének, hát hogy ne tudnánk elintézni, hát nálunk nincs baj, nincs konfliktus. A Szentírás szembesít bennünket azzal, amit talán így is mondhatunk, szükségünk van az evangéliumi józanságra. Az evangéliumi józanságra, hogy lássuk magunkat, lássuk, hogy mivé lehet és mivé torzulhat az Isten legszentebb ajándéka is, azért, hogy annál inkább felfakadjon a szívünkből a hálaadás, hogyha Isten megőriz bennünket, és mégis ebben a törékeny, emberi közösségben meg tudja adni az örömöt, a boldogságot. De hát nézzük, hogyan is jelenik meg itt a konfliktus. Az első kérdés ebben a családban, ki az, aki dominál? Ki az, aki dominál? Milyen érdekes, ezt a szót úgy használjuk, hogy talán nem is vagyunk mindig a tudatában annak, hogy hát akit dominának neveznek, az nem egy férfi, az egy nő. Mégis azt mondjuk, ki az, aki dominál ebben a családban. Hát ott van József, a későn született, a kedvenc, az elkényeztetett, akié a színes ruha, akinek furcsa, úgy is lehetne mondani, nagyon nagyra vágyó álmai vannak. Ki az, aki dominál? Alapvető kérdés minden emberi kapcsolatban, minden emberi életközösségben. Fiataloknak szoktam mondani, mégis jegyes oktatáskor, hogy nem tudunk mi lelkipásztorok recepteket adni meg, hogy mi a jó házasság titka, de azért egyet bizton lehet állítani. Ha valaki úgy akar elindulni egy házasságba, hogy majd én őt átformálom a saját képemre és hasonlatosságomra, na ez nem szokott sikerülni. Ki az, aki dominál? Az első konfliktus forrás. És aztán a második, ott vannak a testvérek. Van egy álmodozó, és ott vannak a realisták. Az álmodozó, aki sejt valamit, ő maga sem tudja, hogy mi az, amit látott, de elmondja a többieknek. Nézzétek, ezt láttam. A ti kévéitek leborultak az enyém előtt. Majd aztán, amikor már ott vannak a szülők is, a nap, a hold és a csillagok hódolnak az övé előtt. Az álmodozó és a realisták. És hogyha egy álmodozót még kivételezetnek is tekintenek. Azt mondja az írás, hogy jobban szerette minden más fiánál. Mi következik ebből a másik oldalon? Jobban meggyűlölték, mint bárki mást. A testvérek. József idős apjának kedvence, aki magában hordozza, a nevében hordozza a küldetését, a növekedést. József ezt jelenti. Növekedni, terebélyesedni, nagyobbá lenni. A kérdés az, hogy milyen áron és milyen úton, mert a növekedésnek különböző útjai vannak. És József álmai igazak. Ezek az álmok be fognak teljesedni. De milyen keserves út vezet odáig. Ő növekedni fog. De ha úgy akar növekedni, ha úgy akar naggyá lenni, hogy a többiek mellette eltörpüljenek, és úgy érezzék, hogy ők senkik és semmik, akkor az nem vezet sehová. Mint ahogy nem vezet sehová, hogyha egy házasságban, egy családban így akarja egyik vagy másik fél éreztetni azt, hogy az én fedelem alatt élsz. Én tartalak el, az én kenyeremet eszed, és így tovább, és így tovább. Igen, Józsefnek meg kell tanulnia nagyon keservesen, hogy naggyá lenni, növekedni. Csak úgy lehet, hogyha az ember tudja, én azért vagyok nagyobb, azért vagyok erősebb, azért bírok el több terhet, mert Isten azt bízta rám, hogy annak terhét hordozzam, aki mellettem van. Csak így, csak ezen a módon, másképp nem lehet. És aztán jön a nagy összecsapás. Amikor kiderül, hogy ki az erősebb. Jön ez az álmodozó gyerek, ott vannak a testvérek, és amikor látják, hogy jön, akkor úgy sok minden eszükbe jut. Igen. Ő volt az, aki annak idején rossz híreket vitt rólunk az apánknak. Nem tudott rólunk jót mondani. Ő az, aki a kivételezett. Ő az, aki álmodozik, és az álmaival megszégyenít bennünket. Na hát lássuk, ki az erősebb. Megtehetünk vele bármit. Apánk nem látja, amúgy sem lát már jól az öreg. Azt mondunk neki majd, amit akarunk. Mi vagyunk az erősebbek, és mi mindent megtehetünk. Veszedelmes dolog. Veszedelmes gondolat ez, akár családban, akár más életközösségben, amikor valakik azt gondolják, mi vagyunk az erősebbek, mi mindent megtehetünk. Mert ez csak oda vezet, hogy bekövetkezik ebben a családban, ebben az életközösségben a poklok pokla, aminél lejjebb már nincs, amikor már nem úgy tekintenek a testvérükre, mint valakire, hanem csak úgy, mint egy személytelen valamire. Mert megfogják, bedobják a kútba, és onnan már csak az a kérdés, lesz-e még valami hasznunk belőle? Ennek a történetnek a mélypontja, az a megdöbbentő, rövid kis mondat, amit így mond a Szentírás, hogy miután beledobták a kútba, leültek enni. Leültek enni. Ők még összetartoznak, az, aki a kútban van, már nem számít. Ő már nem ülhet a családi asztalnál. Ennél mélyebbre nem lehet menni. Nem véletlen az, hogy a Szentírás tele van azokkal a képekkel, amelyik az emberi közösséget, az emberek együvé tartozásának a közösségét úgy fejezik ki, hogy leülnek egy asztalhoz, leülnek egymással, eljönnek közelből és távolból, ő pedig már nem tartozik ide. Kedves testvérek, konfliktus konfliktus hátán. És megkérdezhetjük, tényleg, hát nem a Bibliában van ez a történet? Hol van itt Isten? Egyetlen egyszer nem hallottuk a nevét. Hol van itt Isten? Mit csinál? Igen, a Szentíró nagyon jól tudja, az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd. Nem szabad Istenre rákenni azt, ami a mi bűnünk, de nem szabad elfelejteni azt, hogy ő mégis ott van. Valami egészen csodálatos módon ebben az egész kínkeserves történetben. Hogy van ott? Sokféle módon. Ott van úgy, hogy elkezdi emlékeztetni és tanítani valamire Jákóbot, az apát. Amikor odaviszik a testvérek Jákób elé, a kecskebak vérével összemázolt ruhát, a tarka ruhát, és azt mondják neki, nézd meg, nem a te fiad ruhája ez. Akkor Jákóbnak eszébe akarja juttatni az örökkévaló Isten. Emlékezz vissza, évtizedekkel ezelőttre. Emlékezz vissza arra a pillanatra, amikor kihasználtad azt, hogy a te atyád, Izsák már nem lát, és a kecskebak vérével becsaptátok, és eloroztad tőle az elsőszülöttnek járó áldást. De ott van úgy is, hogy Józsefnek ott a kút mélyén eszébe kell jutnia valaminek. Növekedni akarsz, naggyá lenni. Az csak egyféleképpen lehet, hogyha meg tudod tanulni, magadra tudod venni azt az életformát, amelyiket az örökkévaló Isten maga is él és elénk ad, a teljes írásban, az evangélium csúcspontjában, amikor megjelenik a változni képes hűség, mert amikor Isten emberré lesz, amikor az ő egyszülött fiát a keresztre adja, és feltámasztja a halálból, a leghatalmasabb változásokon megy át, azért, hogy hűséges maradhasson. És nem így van ez igazi, emberi életközösségekben. Csak a változni képes hűség tud igazán időt álló módon segíteni. Igen, ott van Isten, aki maga fogja járni ezt az utat. Éppen ezért lehet azt mondani, amikor azt kérdezik sokan, van-e esélye annak, hogy a mai világban megmentsük a házasságot, a családot. Van. Csak ezért van. De ezért biztos van. Mert ő, aki Krisztusban a legnagyobb változáson átment hűség, így veszi magára bajainkat, konfliktusainkat, és tesz bennünket egymás terhei hordozójává. Áldott legyen ő, aki nekünk nem hazudik, aki őszinte velünk, és aki az igazi esélyt adja, most és életünk minden napján. Amen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára, testvérek, és énekeljük ráfelelő énekként a 197. dicséret 4. és 5. versét, a 197. dicséret 4. és 5. versét, tanúságra erőt csak te tőled kérünk. Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei Atyánk a Krisztus Jézusban, köszönjük a te hűségedet, irgalmadat és szeretetedet, amellyel egyben tartod és egybe kovácsolod azt, ami bűnös voltunk, önmagától olyan sokszor csak lerombolni, elpusztítani tudna. Köszönjük a te valóban megtartó kegyelmedet és szeretetedet. És így köszönjük gondviselésednek színhelyeit, ahol megélhetjük azt, amit a te akaratod szerint élnünk, szólnunk, cselekednünk kell. Így köszönjük családunkat, szeretteinket, így köszönjük házastársunkat, így köszönjük azokat a lehetőségeket, amelyek által kiteljesedhetett az életünk. Így kérünk a te oltalmaddal, hűségeddel és szereteteddel, vigyázz reánk, őrizd bennünket, és őrizd meg azt, amit a te akaratod szerint mi is őrizhetünk és továbbadhatunk. Légy velünk, gyógyítsd a megfáradtakat, a szomorú szívőeket, az egymáson uralkodni akarókat, az egymástól elfordulókat. Te add a te békességedet, Te add, hogy álmok és valóság a te evangéliumodnak józanságában összetalálkozzanak, hogy el ne vesszen a mi reményünk, hanem naponta növekedjék és sokasodjék a te akaratod szerint cselekvő hitünk. Így őrizd meg bennünket, őrizd meg mindazokat, akik hallják, befogadják a te akaratodat, add a te békességedet, gyógyító, vigasztaló kegyelmedet erre a gyülekezetre, ennek minden tagjára, kicsinyekre, nagyokra, add a te békességedet az Anya Szent Egyháznak, a teremtett világnak, hogy megértsük, meglássuk a te akaratodat, és tudjuk azt hirdetni Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Együtt és fennhangon is imádkozzunk úgy, ahogy ami Urunk tanított arra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Szeretett testvérek, az előbb egy menny egykor, amit az anyósának mondott, arról énekelt a kórus, ahova te még oda megyek. Egy jubiláló házas párt, Farkas Lászlót és feleségét, Anikót hallgassuk meg. Hogy volt ez a ti életetekben?
Egyszerre csak megfogtad a kezem, s alélt pilláim lassan felvetődtek. és éreztem, szívembe visszatér, és zuhogó mézenével ered meg, mint zsibbadt erek útjain a vér, a földi érzés, mennyire szeretlek. Ezt a Tóth Árpád idézetet írattuk az esküvői meghívónkra. Komolyan is gondoltuk, hogy szeretjük egymást, bár Istennel nem számoltunk még akkor a kapcsolatunkban. Az egyik januári istentisztelet hirdetésében lelkipásztorunk azt kérte, hogy jelentkezzenek azok a házaspárok, akik az idén kerekházasság évfordulójukat ünneplik. Férjemmel osztottunk, szoroztunk, és kiderült, hogy mi az idén leszünk 30 éves házasok. Így aztán feliratkoztunk. Erre a mai bizonságtételünkre ezért kerül sor, kapcsolódva így is a házasság hetéhez.
Házasságkötésünk előtt egyikünk életében sem volt jelen a keresztény hit, ezért szinte magától értetődő volt, hogy polgári szertartás szerint teszünk házassági fogadalmat. Aztán elkezdtük a közös jövő építését, mindent saját erőből. Kialakítottuk első lakóhelyünket, otthonosan berendeztük a magunk ízlése és lehetősége szerint. Mindketten tanultunk és dolgoztunk. Feleségem elvégezte a tanítóképző főiskolát, én pedig megszereztem második diplomámat. Közben megszületett első lányunk. Nem gondoltam, hogy ilyen nagy öröm lesz egy gyermek. Az, hogy apa lettem, megváltoztatott. Mivel ez a kis lakóhelyünk gyerek számára nem igen volt alkalmas, ezért elkezdtünk lehetőséget keresni, hogy egy valódi lakáshoz jussunk, és így kezdtünk el építkezni. Anyagiakban nem bővelkedtünk, tehát nagyon sok mindent magunknak kellett megcsinálni. Mindeközben nem kerestük az Istent, nem igen törődtünk azzal, hogy a szépen felépített életünk valójában merre is halad.
Ma már tudom, honnan volt erőnk mindehhez. Még nekünk eszünkbe sem jutott Istentől segítséget kérni. Ő már akkor is gondoskodott rólunk, hogy ne roppanjunk össze a sok feladat súlya alatt. Kaptam munkát a házunkhoz közel, éltük a hétköznapjainkat nyugodtan, hármasban. Majd több évi várakozás után új életet bízott ránk az Úr. Bár mi megvoltunk róla győződve, hogy a kitartó türelmünk jutalma a második lányunk. Természetesnek tartottuk a gyermekáldást.
Még nem tudtunk róla, de az Úristen már elkezdte készíteni a mi szabadításunkat. Új szomszédokat kaptunk. Egy keresztény család vette meg az akkor eladó szomszédházat. Nem sokkal később kiderült, hogy több szálon is ismerjük egymást. Örültünk egymásnak, de nem sokáig. Ugyanis nagyon hamar kiderült, hogy én okkultizmussal foglalkozok, és mivel a gyerekeinket sokszor hallottuk köhögni, betegeskedni, felajánlottam, hogy felmérem a házukat, és talán még a gyógyításban is tudok segíteni. Hát finoman szólva nem volt sikerem. A beszélgetéseink egyre fárasztóbbak voltak számunkra, de mindeközben sokat hallottunk az Istenről meg Jézusról. Na meg arról, hogy biztosan jót akarunk, de nem jó irányba megyünk. De az Úr, amit eltervezett, azt véghez is vitte. Először én tértem meg, elkezdtem járni gyülekezetünk bibliaiskolájába. Nagyon hamar világossá vált, hogy sokkal többet kapok itt, mint gondoltam. És mivel számomra a család volt az első, minden vágyam az volt, hogy jöjjön velem a feleségem, meg a gyerekek is. Csak hogy ez nem így ment. Elkezdtük két irányba húzni a házasság szekerét, ugyanis most már nagyon eltért a gondolkozásunk bizonyos dolgokban. Közel egy évig recseget ropogott a szekér, még oda is eljutottunk, hogyha itt együtt nem megy, próbáljuk meg külön. De az Isten tervében nem csak én szerepeltem, hanem a családom is. Úgyhogy szép lassan lecsendesedtek a viták. A nagyobbik lányom velem járt bibliaiskolába, feleségem meg elkezdett egy az ő munkahelyéhez közel levő egy másik gyülekezetbe járni.
Tehát a férjem és a nagylányom rendszeresen járt bibliaiskolába, ide ebbe a gyülekezetbe. Nekem volt ürügyem, miért is nem jövök vele, hiszen ott volt a kicsi, akire vigyáznom kellett. A hazahozott kazettákat azért meghallgattam, és egyre inkább éreztem, valamiből ki vagyok rekesztve. Lassan körvonalazódott bennem, létezik az Úristen. Hiszen a saját erőnkből nem juthattunk volna el idáig. Megkerestem tehát a hozzánk legközelebb eső református gyülekezetet, és rendszeresen eljártam alkalmaikra. A hitre jutásom azonban nem volt automatikus. Arra rádöbbentem, hogy ha együtt akarom én is tartani a családomat, nincs más út számomra, csak a megtérés. Sok-sok átvirasztott éjszaka következett. Beszélgettünk, vitatkoztunk, és sokat sírtam. Eközben a 10 éves lányom az édesapjával imádkozott értem, és a család egységéért. Isten meghallgatta az imádságot, hiszen a házasság és a család számára szent dolog. Felnőtt fejjel megálltam előtte, megvallottam én is a hitemet, elfogadtam Jézust megváltómnak, konfirmáltam.
Ettől kezdve rendszeresen jártunk templomba, kezdett részünké válni a vasárnap Isten tiszteleteken való részvétel. Nagyon foglalkoztatott bennünket gyermekeink jövője. Hogyan neveljük őket, és mi a leghasznosabb a számukra. Megkereszteltettük őket, később Ernát egyháziskolába írattuk, Alice pedig akkor már saját akaratából ment református gimnáziumba. Egyre jobban megismertük az Isten akaratát és szeretetét. Úgy gondolkoztunk, hogy bizonságtétel az, hogy vasárnaponként ünneplőből öltözve templomba jövünk, bizonságtétel az, hogy szolgálatot vállalunk, legyen bizonságtétel az is, hogy őtőle kérjünk áldást a házasságunkra. Egyszerűen csak azért, mert szeretjük, és mert ez az ő akarata a mi javunkra. Így tettünk másodszor is házassági fogadalmat, de most már nem a polgári, hanem a református egyház szertartása szerint.
16 év telt el a házasságunkból, amikor az Úr áldását kértük kapcsolatunkra. A fogadalom minden szavában éreztük a mögöttünk levő próbatételek, örömteli és szomorú pillanatok valóságát. Tudtuk, hogy mit jelent szeretem a másikat, gondviselője, hűséges segítőtársa leszek holtáig, vagy holtamig.
Gyerekeink közben konfirmáltak, a próbatételek pedig sűrűsödtek. Először apósomat kellett magunkhoz venni, 4,5 év gápoltuk, végül ott nálunk halt meg. Az Úr mindebben segített bennünket, kapcsolatunkat pedig erősítette. Talán egy kicsit el is bíztam magam. Az Úr úgyis megsegít, hiszen megígérte. Mindentől védve vagyok. De nagyot tévedtem, amikor úgy gondoltam, hogy ezek után minden olajozottan fog menni. Sok szolgálatot vállaltam, ez egy másik gyülekezetben történt, eleinte csak kevesebbet, később egyre többet, mindez munka és család mellett. Tényleg a család mellett, mert rájuk már szinte nem is jutott időm. Évekig ment így, aztán robbant. Válságba került a házasságunk, a családunk, pedig ekkor már hitben éltünk. Nem értettem, hogyan lehetséges ez, de lehetséges volt, megtörtént. Viszont a hit, az imádság kisegített a mélypontból. Le tudtunk ülni, meg tudtuk egymással beszélni, mi történt. Hogy a család a számunkra a legfontosabb, és mindkettőnek fontos, hogy együtt maradjunk, és mit is kell ehhez változtatni. Hát változtattunk néhány dolgon. Először is nem akarjuk szolgálatokkal ledolgozni az isteni ingyen kegyelmet. Tehát annyit vállalunk, amit örömmel el tudunk végezni, és ami inkább erősíti a kapcsolatunkat egymással és a gyerekekkel. Másodszor több időt szánunk egymásra, többet beszélgetünk saját magunkról is. Évek óta együtt járunk bibliaórákra, több gyülekezeti táborban is részt tudtunk venni, és sok segítséget kaptunk barátainktól is.
Lányaink felnőttek. Az idősebbik boldog keresztény házasságban él, és a fiatalabb gyermekünknek is hívő párja van. Nagyon hálásak vagyunk ezért Istennek. Mi pedig egyre többet vagyunk a férjemmel kettesben, és újra megtaláltuk egymást. Sokat beszélgetünk, kirándulunk, nevetünk, szívesen töltjük együtt minden szabad percünket, immár az Úr áldásával, a boldog és tartalmas házasságban.
Tényleg ajándék a házasság. Legyen áldott érte az Isten szent neve. Amen.
Legyen dicsőség az Úrnak mindazért, amit Anni és Laci életében elvégzett, nektek pedig nagyon köszönjük, hogy őszintén előttünk, a mi épülésünkre ezt elmondtátok. Isten áldjon meg benneteket, kettesben és a gyarapodó családban. A 395. dicséretünket énekeljük, majd utána még hirdetések, áldás következik. 395. dicséretünk első és harmadik versét. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Amen.
Kedves hallgatóink, a házasság hete nyitó istentiszteletét közvetítettük. A Debrecen Nagyerdei Református templomból igét hirdetett Bölcskei Gusztáv püspök.
Isten előtt csendességben, istentiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió Református hitéleti műsorát hallották.